Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Kohut Zoltán vagyok, Beszéljük meg című műsorunkban. A vendégeim egy, hát azt kell mondjam, hogy talán különlegesen nehéz, de egyben különlegesen izgalmas beszélgetéshez Kolarics Gábor tanár és Dányi Nagy Márió református lelkészek lesznek. Köszöntelek benneteket a stúdióban.
Szervusz, és köszöntjük a hallgatókat. Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
A hallgatók nem látják, hogy itt egy majdnem 20 perces előbeszélgetésen, vagy elővitán, vagy elő témakeresésen vagyunk túl. És a beszélgetés előtt benneteket is kértelek arra, hogy segítsetek nekem teológiában laikus szerkesztőnek, hogy ezt a nagyon spirituális, én azt gondolom, hogy a kereszténységnek és mindenféle istenkeresésnek a velejébe vágó témát egyáltalán meg tudjam közelíteni, és arra kérek majd benneteket is, hogy úgy közelítsük meg ezt a témát, pünkösd témáját, és a Szentlélek eljövetelének a témáját, ahogy elkezdtük húsvétkor ezt a beszélgetés sorozatot, hogy a laikusok a teológiában, akár a vallásban járatlanok is tudjanak kapcsolódni hozzánk. Úgyhogy először azt szeretném kérni, hogy kezdjük nagyon az alapokról. Itt, ahogy készülünk erre az adásra, küldtetek néhány bibliai helyet, vagy sort, verset, ami ehhez a témához kapcsolódik, és abból kirajzolódott egy nagyon érdekes ív az egész Biblián, és talán az egész zsidóság és kereszténység történetén átívelő ív, ami Bábelnél kezdődik azzal, hogy amikor megjelenik egyfajta szentség vagy szentlélek az emberek életében, majd segítsetek a fogalmakat pontosítani, akkor először szétszíredés történik, tehát az emberek között konfliktus, viszály, különbözőség támad, és akkor a bibliai elképzelt történetiség végén pedig, amikor a Szentlélek jelenik meg, akkor pedig egy egységteremtő esemény történik. No, hogy van ez?
Talán egy picit előtte annyit mondanék, hogy miért olyan nehéz beszélni a Szentlélekről, meg arról, amit csinál, mert a Szentlélek az a, hogyha lehet ilyet mondani, akkor Istennek az a legszerényebb személye, vagy megnyilvánulása, aki sosem hívja fel magára a figyelmet, hanem mindig másra mutat. És ezért olyan, a Szentlélek jelenléte olyan, amit igazából csak, vagy nem csak akkor, de akkor vennénk észre, ha nem lenne. Olyan, mint a lélegzet, ugye lélek, lélegzet, ezek hasonló gyökérből származnak majdnem minden nyelvben, hogy az nem nagyon szoktuk tudomásul venni, hogy levegőt veszünk, ugye az olyan természetes. De amint nincs levegő, ugye egy pár másodperc után ez feltűnik, és egy-két perc alatt pedig létkérdésé válik, és meghalunk, ha nincs. Na most a Szentlélek akár a bábeli történetnél, akár úgy, mint az élet forrása, erre mutat szerintem, hogy a bábeli történetben a kommunikáció, az emberek közti kommunikáció, ami nélküle lehetetlen, de valahogy csöndesen ezt ő hozza létre mindig, mindenki között. Tehát amikor két ember megérti egymást, Jézus azt mondja, ugye, hogyha ketten teljes egyetértésben lennétek, akkor lenne ugye az, hogy de ezt az Isten nagy csodájának nevezi, hogy két ember teljes egyetértésben legyen. Amikor egy kicsit megértjük egymást, akkor az a Szentléleknek a műve. Na most a bábeli történet az szerintem erről szól, hogy mi van akkor, amikor nincs ott tehát nincs ott az Isten, csak az ember van, az ember, aki magára gondol, arra gondol, hogy ő most mit fog építeni, hogy ő most itt valami nagyon nagyot fog alkotni, vagy fel akarják építeni ezt a tornyot, ami az Isten ígér, az ég ígér, és az lesz a vége, hogy nem értik egymást se már.
Lehet akár a mikorunknak is egyfajta metaforája vagy szimbóluma, hogy ugye egyre inkább távol kerülünk az Istentől, legalábbis a korszellem egyre inkább távol kerül a vallásos, az istenkereső gondolkodástól, és azt látjuk, hogy nem csak civilizációk nem értik meg egymást, hanem egy társadalom, egy család, kis közösség, egy városi közösség.
Még a beszélgetés előtt egy másik beszélgetés is zajlott közöttünk, én most utalnék erre is, hogy milyen mély ószövetségi gyökerei is vannak a léleknek, az igazság lelkének, az Isten lelkének is nevezték ezt, hogy ugye a zsidó népnek a szentírás az tulajdonképpen olyan, mint rögzítése egy párbeszédnek, az Istennel való párbeszédnek. Minden, ami az életükben történt, azt megörökítették, mint az Istennel való párbeszédet. Ha most mi ezt le akarjuk fordítani a mai életünkre, hogy mit jelent az Istennel párbeszédet folytatni, akkor azon kell kezdenünk, hogy mit jelent a másik emberrel.
hát párbeszédben lenni. Sőt, tovább megyek, mit jelent a másik emberrel érezni az egységet. Tehát azt, hogy most mondjuk együtt tudunk fölépíteni valamit, a most utalván arra a bizonyos toronyra is. És itt kell, tehát itt lép be például az egyház szerepe, hogy az egyházi közösségben például megteremtődhet az a környezet, az egység, ami hát kellő mértékben lenyesegeti az énnek azokat a kinövéseit, amik ehhez a Bábelhez vezethetnek. Tehát teljes meg nem értéshez vezethetnek. Tehát az egyházi közösségekben mindig van lehetőség arra, hogy megérezzük, egyébként minden liturgiát a Szentlélek segítségül hívásával kezdik szerintem majdnem minden keresztény közösségben. Persze én katolikus vagyok, tehát én azt tudom, de úgy gondolom, hogy azt hiszem a Szent Mise is így kezdődik, hogy a Szentlélek Szent Lelket hívja a pap, és azt mondja, hogy a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal, amikor részt vesztek ezen a liturgián. Ez nagy titok.
Most bennem már mindjárt adódik is egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy vajon egy olyan hallgató, aki nem vesz részt ilyen vallásos szertartásokon, miséken, liturgiákon, esetleg nem is ismeri a vallást, sőt, esetleg el is utasítja a vallást. Ő mit gondolhat erről? Ezzel folytassuk majd a szünet után.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ismét a hallgatóknak Kovu Zoltán vagyok. Kolaris Gábor tanárral és Dányi Nagy Márjóval lelkisszel beszélgetünk pünkös, titokzatos, talán nehezebben megközelíthető témájáról, és ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Szentlélek az valami olyan bennünk, amit akkor igazán tapasztalnánk meg, hogyha hiányzana, mint ahogy nem tudunk arról, hogy miért és hogyan működik a szervezetünk, milyen alapokon áll az életünk, így nem tudunk a Szentlélekről sem addig, ameddig valamilyen jelét nem adja az életünkben annak, hogy létezik, és aztán jutottunk oda, hogy nyitottságról, egymáshoz való kapcsolódásról, egységről is beszélgettünk, és továbbra is fontos célunk az, hogy azokhoz is tudjunk szólni, akik esetleg távolabb állnak a vallásos felfogástól, a vallástól, a vallás gyakorlásától. Szerintetek, hogy tudja megragadni egy vallást nem ismerő, vagy a vallást esetleg elutasító ember azt a fogalmat, hogy neki van egy lelke, hogy az ő élete egy olyan mechanizmuson alapszik, aminélkül egyszerűen nem is létezhetne?
Hát, hogyha itt a lélekre úgy tekintünk, hogy Gábor ezt már így felvillantotta, mint ami létrehozza a kapcsolatot, akkor nem ez egy élet-halál kérdés kezd válni. Tehát most lelkészként sokszor találkozom azzal sajnos, hogy főleg ebben a városban, Kiskunhalason, ahol az öngyilkosságok aránya kimagasló Európában, hogy sokszor emberek úgy döntenek, hogy nincs értelme az életüknek. Miért? Mert senki nem érti meg őket. Tehát az a tapasztalat, hogy engem nem ért senki. Az a bábeli dolog, ez nem egy mitikus dolog, és nem egy nyelvészeti kérdés, hanem egy egzisztenciális, elviselhetetlen állapot. És hogyha itt nézek arra, hogy mit jelent a Szentlélek, hogy a Szentlélek eljövetel az, ahogy a pünkösdi történetben azt olvassuk, hogy különböző népek, különböző nyelvű, teljesen más kultúrájú emberek egyszer csak elkezdik egymást érteni, és hogyha én ezt megtapasztalom az életem, hogy egyszer csak elkezdem érteni azt, aki más, mint én, és elkezdenek engem érteni, az egy életet teljesen átformáló dolog. És olyan, amire mindenkinek szüksége van, elemi szükséglete. Tehát én azt hiszem, hogy ez valahol hogyha ez volt a kérdés, hogy hol van a lelkünk, vagy mi a lelkünk, hát ez a rész, ami mi magunk vagyunk, és ami nem bírja ki, hogy nincs megértve, és nem bír izolálva létezni talán.
Annyit azért mindenképpen kérem, hogy teologizáljunk már, hogy ilyen hogy a szóval mondjam. Legalább nekem segítsetek megérteni, hogy akár egy képben, hogy ez a Szentlélek bennünk az Isten akarata, vagy az Istennek az odafigyelése ránk, mert azt nem akarom ilyen bután megfogalmazni, hogy az Isten része bennünk, mert ez gondolom kicsatná rögtön a biztosítékot a keresztény gondolkodásban, bár a fene tudja. A világ sok vallásában van ilyesfajta megközelítés, tehát van belénk plántálva valamiféle mag, vagy pici műhely, amit az Isten akarata meg tud érinteni, erre fölépül a biológiai testünk, aztán az énünk. Így valahogy értendő ez?
Az egység az egy eredendő dolog, és már múltkor is esett szó erről, hogy mi az, amit ebből meg tudunk őrizni. És hát én úgy gondolom, hogy a teremtésünkkel, vagy a teremtettségünk által, tehát hogy nem mi magunk hozzuk létre a saját életünket, hanem kapjuk, mint egy ajándékba, és hogy kezdjünk ezzel valamit. Ez már tartalmazza azt az irányt, hogy nekünk keresnünk kell a kapcsolatot ehhez az egységhez. Ahogy Jézus is folyton az atyáról beszél, akivel egységben szeretne lenni, és erre irányulnak a gondolatai. Ezt hirdeti, az Isten országát hirdeti, amikor a világba jön, és ez tulajdonképpen nem más, mint egy gyógyító tevékenység, hirdetni ezt az egységet. Tulajdonképpen amikor például az egyház szerepéről beszélünk, akkor én gyakran gondolok rá, hogy mi van, ha bemegy egy templomba valaki öngyilkossági gondolattal, és az az utolsó reménye, hogy ott majd hal valamit. Hogy milyen nagy felelősség az, hogy ez a remény, ami az egyház születésének pillanatában, ugye ezt hát lángok fejezik ki a léleknek a jelenlétét, ami minden apostola külön szár rá, ami azt jelenti, hogy mindenki személyesen kapja meg ezt a lelket, és a saját életén keresztül tudja aztán hát tovább adni a körülötte lévő embereknek.
Ez a kép, amit most idéztél, ez ugye a pünkösdi kép az evangéliumban.
Igen, igen, tehát van egy ilyen kép, hogy az egyház születésének a pillanatait ábrázolja ez a kép, vagy írja le, és fontos itt látni, hogy ez tényleg egy olyan kép, ami tele van tűzzel, forrósággal, tehát egy ugye az Emmauszi tanítványok, akik a vesztességet átélték Jézus ugye keresztre feszítése után, ők már megfogalmazzák, hogy lángol a szívünk, mert melléjük szegődött a feltámadt Krisztus, amiről még nem tudták akkor, hogy az, de megfogalmazták, hogy lángolt a szívünk. Tehát amikor ezt valakinek hirdetik, ezt az örömhírt, ezt a reménységet, akkor hogy mondjam, új élete lesz, új életre támad, és hát ez az öngyilkosoknak egy nagyon, az öngyilkos jelölteknek, mert potenciálisan mindannyian azt hiszem azok vagyunk, mert képesek vagyunk egyik pillanatról a másikra elveszteni a reményünket, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy hát biztatást és reménységet ad, hogy léteznek ezek a lángok, és ezek újraélezhetők, újraélednek.
Hogyha ez mindannyiunkban megvan, ugye, mert itt az egység kovácsoló ereje a Szent Léleknek nyilván abból is fakad, hogy mindannyiunkban megvan. Mit gondoltok, hogy tud egy nem vallásos ember, vagy a hitében esetleg gyengékedő ember, hogy tud közel férkőzni az ő hitét megerősítő belső lélekhez? Mi a módszer ennek? Mit kell gondoljon, mit kell csináljon?
Egyszerű lesz, kérni kell. Tehát Jézus azt mondja, tehát szerintem ezt nem lehet, nincs rá módszer. Tehát Jézus egyszerre arról beszél, hogy ugye ki kapja a Szent Lelket, és azt mondja, hogy hát kérjetek, és akkor adatik. És ahhoz hasonlítja ezt, mint amikor van egy apuka, akitől a fia kér enni, és azt mondja, hogy hát melyik az apa, aki, hogyha enni kér, akkor skorpiót, meg kígyót adna a gyerekének. Hát persze, hogy kenyeret fogadni, meg jó ételt. Tehát én szerintem nincs más módszer. Tehát kérni kell Istentől, akármilyen buta szavakkal, amit mi azt gondoljuk, hogy buta lehet, hogy az egy sokkal szebb imádság az Istennek, mint a legszebb papi cirádákkal teli ima. Tehát kérjetek és adatik.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Gábor, mit állt a módja szerinted annak, hogy közel tudjunk férkőzni a bennünk lévő lélekhez?
Ahogy itt Mário erről már beszélt, tehát a lélek az, ami mindannyiunkban ott van, csak meg kell találnunk az utat a másikhoz. Na most az apostolok útja a másik emberhez, ez a gyógyító út az evangélium hirdetéséből állt. Az emberek ezt a jó hírt kapták. Az apostolok mindig azt mondták az embereknek, hogy azt adjuk tovább, amit hallottunk. Tehát az életet, tehát az lelket úgy kapja meg az ember, ahogy az életet kapta meg valamikor az szülein keresztül. Tehát egy hasonló forrásból jön, csak itt nagyon fontos szerepe van, azt hiszem, a beszédnek. Azt, hogy ahogy Jézus is nagyon fontosnak tartja, hogy mi jön ki a szánkon, mert hogy az ront meg, nem az, amit megeszünk. Nagyon fontos, hogy mit tudunk mondani a másik embernek, mert ő kapja tőlünk akár a lelket is azáltal, hogy mi beszélgetünk vele. Ezért a másik emberhez való odafordulás sohasem fölösleges, és én itt a nyitottságot hangsúlyoznám, hogy hát ez nekem mondjuk egyházi tapasztalat, hogy, hogy olyan emberek felé megnyílni, akiket én addig, hát el sem tudtam volna képzelni, hogy egy közösségben legyek velük, mert teljesen más műveltségű, teljesen más anyagi helyzetű, szóval teljesen más foglalkozású emberekről van szó. Tehát, ahogy a Benedek pápa megfogalmazta, tehát nem egy klubként alakul meg az egyház pünköstkor, hanem egy olyan közösségként, ami minden nyelven tud. Minden nyelven tud beszélni. Ez a minden nyelven tud beszélni, ez pontosan az, amiről Mário beszélt, hogy az a szó, ami mindenkihez eljut, aki éppen reménytelenségben van akár, és esetleg azon gondolkozik, hogy eldobja magától azt az életet, amit valamikor ajándékba kapott, mert nincs öröme benne.
A Biblia azt írja le, ha jól tudom szó szerint, hogy nyelveken kezdtek szólni az apostolok, amikor a Szentlélek kijárat rájuk. Ezt én akárhányszor olvasom, én ezt szó szerint is értem, tehát valószínűleg ahány nyelvjárás, vagy a fene tudja hány nyelven kezdtek el szólni. Ez ma hogy értendő így szó szerint? Tehát akiben a Szentlélek megbővelkedik, vagy kijárad rá a Szentlélek, az valóban nyelvek idegen, vagy ott helyben ismeretlen, vagy akár ő maga által ismeretlen nyelven fog beszélni?
Hát ez egy ilyen, bizonyos körökben ez egy ilyen forrókása kérdés, mert azt hiszem, hogy talán a katolikus egyházban is azért vannak erre nézve ellentétek, de nálunk a protestánsoknál mindenképpen vannak, akik ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják, és úgy gondolják, ez egyik legfontosabb dolog. Mások pedig egyértelműen azt állítják, hogy ilyen nincs, és már ez megszűnt, és nem létezik ilyen, hogy nyelveken szólás. Én az, ha az én véleményemre tök kíváncsiak, mivel hogy a Biblia nem állítja, hogy ez megszűnt volna, én nem is gondolom, hogy megszűnt, sőt ismerek olyanokat, akik azt mondják magukról, hogy ők szóltak már nyelveken, tehát ami azt jelenti, hogy olyan nyelven kezdtek el imádkozni, amit maguk nem ismertek, és igazából is tudták, hogy mit imádkoznak. Pontosan csak érezték a lelkükkel, hogy valami, hogy most Istenhez szólnak. Én el tudom fogadni, hogy ez egy létező dolog, azt veszélyesnek tartom, hogyha valaki túl nagy hangsúlyt helyez rám, mert ez már a Bibliában is meglátszik, hogy voltak, akik ezt túl nagy hangsúllyal kezelték, és Pál apostol helyreigazítja őket, és azt mondja, hogy ez egyik legkisebb lelkiajándék, és a legnagyobb gyerekek az a szeretet. Tehát az az igazi nyelveken szólás, mert hogyha én azt tudom szeretni, aki más, mint én, akkor mondhatok neki, beszéltek vele akármilyen anyanyelvén, nem értett, akkor értem igazán, hogyha szeretem őt.
Én az igazság felől közelíteném meg, ezt az igazság természete felől, hogy mi az igazság természete. Én a magam számára a feltámadás gondolatát is így tudom igazán helyre tenni, hogy ha vitatkozom valakivel, és nagyon hevesen, teljesen kikelve magamból, és ő is esetleg hasonlóképpen, végülis a kettőnk közötti vitát nem lehet azonnal eldönteni, de lehet, hogy én holnap már vele fogok egyetérteni, még ha ma akár szinte a tetlegességig fajuló vitát folytattunk is, mert az igazságnak a természete olyan, hogy előbb-utóbb hát győzedelmeskedik, meggyőzi az embereket. Tehát Jézus, amikor azt mondják, hogy Jézust igazolta az Isten a feltámadással, akkor én ezt úgy értem, hogy lélekben megtapasztalták, hogy az az igazság, amiről Jézus beszélt, működik, éltet. És ha éltet, akkor ezt az életet kötelességem a másik embernek továbbadni. És ez a nyelveken beszélés számomra egy olyan kép, ami jól kifejezi azt, hogy ha az igazságot mondja valaki, akkor azt mindenki érteni fogja a saját nyelvén, mert az győz, az meggyőz, az egységet teremt. És egyetértek már jól, tehát Pál apostolnak ezt nyesegetnie kellett már a korai egyházban is, mert valószínűleg félreértették. Tehát ahogy a lángnyelvek, ez is egy olyan kép, ami mutatja, hogy az egyház nem egy szűkkeblű társaság, hanem az egész világ egyetemességét magába foglalja mint egy anya.
És olyasmiről beszél mindenkinek, ami az igazság felé, az egység felé, az egymás elfogadása, egymás megértése, az egymásnak való megnyílás felé igyekszik terelni az embereket, és így teremt egységet, és nem feltétlen egy többé-kevésbé izgalmasan hangzó, de hát ilyen titkokkal körülövezett nyelveken szólás. Tehát itt, ha jól értem, akkor arról beszéltek, hogy itt az igazság beszélése és a egymás és önmagunk felébresztése a célja ennek a közös nyelvnek, és nem annyira egy közös nyelvjárás vagy egy közös jelhasználat alkalmazása.
Igen, bár most, hogy innen közelítjük meg akár a nyelveken szólás, vagy nyelveken beszélést, ti katolikusul így mondjátok, néha egy picit másra szó használhat a két felekezet között, hogy valahol ott is annak is az a célja, hogy egységet teremtsen elsősorban a hívő ember és Isten között. Hogyan? Úgy, hogy hát úgymond kiiktatja az értelmet, a gondolatokat, mert valami olyasmit mondok Istennek, amit csak érzek, de nem tudom szavakba foglalni, ami azt jelenti, hogy nincsen Isten és köztem a gondolatonak a fala, vagy ami mögé el lehet, ugye el is lehet bújni. Sok ilyen ember van, aki inkább csak mindig arról beszél, hogy mit gondol, de az sosem mondja, hogy mit érez. Emögé el tud rejtőzni. És a nyelveken szólásban ez lehet, hogy eltűnik. Amikor olyan nyelven szól meg valaki, néha csodás módon valóban, hogy ő maga nem érti, de a másik embernek az anyanyelvén szólal meg, ilyenről is vannak beszámolók, akkor ott a kettő között jelenik meg ez az egység. De ez nagyon fontos újra meg újra hangsúlyozni, hogy az egység a lényeg, tehát nem maga ez a jel, mert aztán például a korai egyházban is, ha bár ez a jel az egységért lett volna, sokan pont ezen annyira összevesztek, hogy épp az ellenkezője történt.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Pünköst hétfő vár ránk, és ahogy végigkértem, és köszönöm szépen, hogy ilyen partnerek voltatok ebben, hogy úgy közelítsük meg pünkös témáját és a Szentlélek eljövetelének témáját is, hogy lehetőleg az is tudjon kapcsolódni hozzánk, aki távolabb áll az Isten hittől, a vallástól. De mégis mit mondott neki a ti életetekben, hogy tud egy kapcsolat teremtődni azokkal, akik ilyenek, akik gyanakvással, ismeretlenséggel, távolsággal vannak a kereszténységgel kapcsolatban?
Nem olyan régen történt velem egy eset, ami talán közelebb hozza mindenkihez az, hogy milyen is az, amikor a Szentlélek kiárad, úgymond egy hétköznapi, viszonylag hétköznapi helyzetben is. Nagyon meglepő volt nekem is ez, ami történt. Lehet, hogy magukra ismernek majd azok, akikkel megtörtént, ez egy keresztelő család volt, és ezt ők nem tudhatták, hogy én nem olyan túl nagy kedvel indultam neki ennek a beszélgetésnek. Egyrészt azért, mert fáradt voltam, és nagyon sok dolgom volt előtte. Másrészt meg egy szkeptikus voltam velük szemben, azért, mert úgy egyik sem mondta magát hívő embernek, és így nehezemre esik ilyenkor, hogy akkor a keresztséget oda eléjük hozzam, és mondjuk tegyenek egy fogadalmat, úgyhogy nem is nagyon tudják, hogy ez micsoda. Szóval volt bennem egy csomó ítélkezés, egy csomó elutasítás, és pár percen volt a beszélgetés előtt, és úgy döntöttem, hogy én most szeretném őket elfogadni olyanok, amilyenek, örülni nekik, és szeretni őket, és ennyi. És fantasztikus dolog történt a beszélgetésünk is, azt most nem mesélem el, hogy miért, de a beszélgetés maga is kivételesen jó volt, tehát igazi kérdések, igazi fontos témák fölmerültek. És aztán a legérdekesebb az volt, és ez volt számomra egy pünkösdi jel, hogy átmentünk a próbára a templomba, és valahogy olyan nagy öröm és kíváncsiság lett úr rá mindenkin, hogy a család kérdezte, hogy nem mehetnénk-e föl a templom toronyba. És kérdeztem, hát a kisbabát hova teszik? Hát azt is hozzuk. És fölmentünk a templom toronyba, 30-40 éves emberek, meg az a pici baba, de úgy viselkedtünk, mint a gyerekek. Annyira örültünk mindennek, meg rácsodálkoztunk erre-arra. És így váltunk el másfélra után nagy-nagy örömben és szeretetben, és valahogy azt láttam, hogy az egység indította el mindezt. Tehát a nyitottság indította el mindezt. Tehát én szerintem a pünkösd valahogy így nyilvánulhat meg a hétköznapjainkban. Ha kinyitjuk magunkat, mert akkor ott a lélek, az Isten részéről már megvan ez a nyitottság. Tehát ő vár minket, elfogad úgy, ahogy vagyunk. De ha mi is hajlandók vagyunk ezt megtenni, akkor egyszer csak történnek ilyen dolgok, hogy gyermekek leszünk, öröm költözik a szívünkbe, mint az első pünköstkor.
Igen, itt én egy fogalmat nem mondom azt, hogy hiányoltam, mert ahogy mondtam, én nem vagyok annyira ismerője az evangéliumoknak, de az öröm fogalmat, tehát ugye arra viszont sokat beszéltetek, hogy ugye senki nem tud tenni azért, hogy életet kapjon, az kapja a szüleitől, vagy mondjuk még távolabb mondjuk a teremtőtől, ráadásul a teremtőtől kap egy olyan szent lelket, egy olyan szent lélek plántáltatik az ő létébe, ami fenntartja az életét, sőt, eljutatja esetleg az egyént oda, hogy elkezdjen foglalkozni azzal, hogy honnan jött, hová tart, van-e Isten, ha van, akkor ő neki milyen a viszonya vele, de alapvetően azt sem szoktuk túl sokszor végig gondolni, hogy a létünk ilyen szempontból boldogságra van ítélve, hiszen nyilván semmilyen teremtő erő nem fogja rossz szándékból megteremteni az embert, tehát az emberi létben biztos bele van plántálva az örömre való képesség, és a pünkösd azt hiszem, hogy említi, és a pünkösd kapcsán talán említi nekik is ezt a szót.
Alapvető az örömérzése a pünkösdhöz vezető úton, hiszen ami megelőzi a pünkösd ünnepét, az Krisztus mennybe menetelének a képe az egyházban, és legalábbis a katolikus egyházban, és az egy nagyon örömteli esemény volt az apostolok számára. Az már egy olyan veszteség volt, hogy eltávozik Krisztus, ami örömteli volt. Mert az első, a keresztre feszítés eseménye, az mélyen lelombozta és elkeserítette Jézusnak a tanítványait. De a feltámadás tapasztalata és a mennybe menetel látványa viszont örömmel töltött el. És azt tudnám ehhez hozzáfűzni, hogy én azoknak az embereknek, akik a vallástól távolabb vannak, vagy a kereszténységtől esetleg, vagy inkább ítélik, hogy bár ők talán nem is ezt a rádiót hallgatják, hogy kaptunk egy életet. Ennek az életnek olyan a természete, hogy megújul. Nap mint nap tapasztaljuk ezt a megújulást, hogy legyünk nyitottak a felé, ahonnan ez jön, ez az élet, nyíljunk meg, és fogadjuk el a másik embert, mint aki társunk ebben az ajándékban, aki ugyanazt az ajándékot kapta, mint mi. Hogy ne gondoljuk, hogy emelkedjünk fölül azon, hogy ők az ellenségeink, és más szemmel próbáljunk rájuk nézni. Higgyük el azt a Bibliának és Jézus Krisztusnak, hogy felkelti a napját jókra és rosszakra ez az Isten, aki adja az életet. És akkor talán a béke mellett, amit a szívünkben ez okoz, jön az az öröm is, ami az egységből fakad, amiről itt annyit beszéltünk, hogy a másik emberrel tudok közösségben lenni, egy egységben lenni.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.